Mezei András Hittan a katakombákban. Ezzel a címmel jelentetett meg egy dokumentumkötetet, a Csongrád megyei nem hivatalos ifjúságpasztoráció történetéről 1946 és 1980 közötti időszakról. Ebből a könyvből az derül ki, hogy a hittan oktatás egyáltalán a vallásos hit élet, mondhatni katakombákban zajlott, nyilvánosság elől elzárt módon. Mennyire illik bele a Csongrád megyei kép az országosba?
Azzal az előfeltételezéssel indítottam a kutatásokat, hogy itt valószínűleg jobban le voltak korlátozva a dolgok, hiszen ugye közismert a Csongrád megye, Pol Pot megye volt, Komócsin testvéreknek a hitbizománya, de azért azt meg kellett állapítanom, hogy nyilván Budapesttel, mivel hogy az egy sokkal nagyobb létszámú város, több plébániával, létszám tekintetében nem veheti fel a versenyt, de hogyha elvégeznénk egy ilyen mérést, egy főre lebontanánk, hogy hány embert hurcoltak meg, hány embert citáltak bíróság elé egységnyi négyzetkilométerre, akkor tulajdonképpen Szeged a büszkélkedett, a idézőjelben is volt olyan egyházüldözésünk Budapesten.
Lehet egy olyan összefüggés, ahol a pártaparátus nagyon balos volt, moszkovita, ott szigorúbb volt az egyházüldözés, mint ahol ez nem így volt?
Volt ilyen, de minden szigorú egyházüldözés ellenére is az itt működő ifjúsági lelkipásztorok, vagy tényleg azok a itt tantanárok, akik felvállalták a veszélyesebb részét is, ennek ellenére azért működtek. Nem kellett attól félnem egy idő után, hogy nem lesz elég forrásom, nem csak állambiztonsági forrás, hanem a még élő részvevők, esetleg közösségvezető visszaemlékezései. Tehát szép számmal rendelkezésemre álltak, és mondom, ebből az a kép rajzolódott ki, hogy nem volt nagyobb az egyházüldözés, ha kivetítjük az egész korszakra, mint az országos átlag. Az az érdekes, hogy azt mondják, illetve ugye azt rögzítette a köztudat, hogy hát durvább egyházüldözés az az 50-es évekre esett, ugye a Rákosi korszakra, az enyhébb, meg ugye a Kádár rendszerre. Kérdés, hogy mihez viszonyítva nevezhetjük ezt enyhébbnek, mert a Rákosi korszak egyházüldözése annyira brutális volt, és annyira váratlanul csapott le. Hát voltak bizonyos előjelei, hogy az egyházra nehéz idők várnak, de ez a brutalitás pont az emberekből kiváltotta azt a védekező reakciót. Nagyon sokan azt mondták, hogy mi megvédjük az egyházunkat, kimegyünk az utcára. Még az 50-es évek elején is előfordultak ilyen nagyobb létszámú körmenetek, zarándoklatok. Volt olyan, hogy a szülők például bementek az iskolába, nem is arról volt még szó, gátolnák a hitoktatás, pedig a mázisba indult, hanem egyszerűen csak levették a feszületet a falról. Bementek és oda csaptak az asztalra, hogy mi nem istálóba iratjuk a gyerekeinket, hanem ez iskola. És érdekes, ahogy lazul a diktatúra szorítása, ahogy az emberek kezdenek fölélegzeni, úgy találják meg a hatalmon lévők is a sokkal ravaszabb és kifinomultabb módszereket, ahogyan az embereket távol lehet tartani az intenzívebb hitélettől, meg egyáltalán a hittantól. És ugye kezdenek lemorzsolódni a hivatalos iskolai hittanról a gyerekek, ezzel együtt persze a nem hivatalosan, azt lehet mondani, a katakombákban működő bázisközösségeknek a tevékenység intenzitása, meg a létszámuk is megnő.
Doszpod László a Fokolári Mozgalom tagja volt.
1973-ba kerültem ide Szegedre a főiskolára, akkor csatlakoztam ebbe a mozgalomba.
De tudott róla, mától fogva úgymond belép, vagy pedig utóbb derült ki, hogy ön egy olyan közösség tagja, amely a Fokolári Mozgalomhoz kötődik.
Nyilván az elején nem tudtam erről, mert a Rókusi templomba, az ifjúsági énekkarba csatlakoztam be. Sávai János atya foglalkozott velünk a Szentírásból egy-egy mondatot kiragadva, és az volt a feladat, hogy próbáljunk e szerint a gondolat szerint élni ebben a hónapban.
Volt ennek valami következménye?
Volt, mert nem figyeltünk oda az énekkari próbák idejére, és egyszer úgy jött ki, hogy október 23-án is tartottunk énekpróbát, mikor végeztünk, hát a templom előtt már vártak bennünket igazoltatás, meg faggattak, hogy mit csináltunk, csodálkoztunk rajta, hogy ez, és utána végig gondolva döntöttünk, amellett, hogy rosszul döntöttünk, tehát erre oda kellett volna figyelni, mert hiszen nem az állam ellenes szervezésbe vagyunk, hanem megélni a hitünket.
Visszatérve a Hittan a katakombákban című kötethöz, a szerzőt, Mezei Andrást kérdezve, az összegyűjtött anyag alapján hogyan értékeli a békepapi mozgalmat?
Van az általános megítélés, amely szerint az egész békepapi mozgalom nyilván elsősorban arra lett kitalálva, hogy a katolikus egyház egységét megbontsák. Tehát ki neveljenek egy olyan az államhatalomhoz hű és lojális papi, felsőpapi vagy középpapi réteget, amelyik ha kell a rendszer mellett szónokol, ha kell, akkor tevőlegesen is, tehát a plébániáján úgymond rendet tart, árgus szemekkel figyeli, hogy ki az, aki a hivatalos irányvonalától eltérő vallási tevékenységet folytat, tehát erre nagyon jók voltak a békepapok, és elég negatív negatív is a megítélésük, de pont az én könyvemben jó néhány ilyen pozitív békepap szerepel, akik viszont arra használták fel a pozíciójukat, és gyaníthatóan ők se teljesen önként léptek be a békepapságba, hanem úgy látták, hogy ez az egyetlen üdvözítő út, hogy akkor legalább az a plébánia, amit én megkapok, az békén fogják hagyni. Nem zrikálják, és én ott akkor akármi, tehát ha valaki ott tényleg kicsit lelkismeretesebben akar például a fiatalokkal foglalkozni, az akkor foglalkozzon, nyilván nem túl feltűnően, akkor én annak tartom a hátamat, én azt fedezem, falazok neki. Ilyen békepap, például Kis József rókusi plébános.
Doszpod László Bologat ismerte személyesen?
Igen, ismertem Józsi bácsit. Mikor a bitmiséket tartottuk, koncelebrálta a Szentmisét, a Sávai atya vezényelt a kóruson, mi pedig hát énekeltük.
Valamit sejtettek arról, hogy ő esetleg hát kétfelé is dolgozik, vagy pedig semmilyen nem vetődött föl?
De sejtettük, ahogy Mezei úr elmondta, azok közé tartozik, aki azért tagja ennek a mozgalomnak, hogy nyugodtan tudjuk az ő szárnyai alatt a miséket énekelni.
Mondhatni, hogy a békepapok közül többen is úgymond tartották a hátukat azért, hogy cserébe plébániájukon aktív hitélet folyjon.
Igen, igen, megtörtént. A könyvben egy példa van arra, hogy Kis József Egyiszben hogy védelmezte meg a rábízottakat. Megjelen nála Rátka János egyházügyi titkár, az állami egyházügyi hivatal embere, hogy a habzó szájjal is hozott egy írógéppel, piros írógépbetűvel írt papírt, hogy ez egy írógéppel sokszorosított plakát. Ezt mondta, és akkor hát, hogyha ugye Kis József vagy átlag békepap lett volna, akkor azt mondta, hogy igaza van a titkár úrnak, gajdezbe az egész bandával, különben is ez sajtóvédség, hát egy bizonyos példány számon föl stencilezni, másolni akármit, az már ugye a kommunista hatóság szemében sajtóvédségnek minősült, de Kis József elkérte ezt a papírt, és azt mondta, de hát ezt piros írógép betűvel írták, ez nem lett indigós példány, ez egy első példány. Ha csak ez van belőle, akkor hol van itt szó sajtóvédségről? Ez egy hirdetés. Tehát nem indigós. Így föltalálta magát a helyemen.
És volt ilyen példa más is, több is, tehát akkor mondhatjuk, hogy a békepapok közül többen voltak, akik valamifajta furcsa kompromisszumot kötöttek a hitélet föntartásáért?
Például Nagy Elek Hódmezővásárhely belvárosi plébános is ilyen volt. Neki már persze a múltja is olyan volt, hogy ő 40-es évek végén nagyon sokféle mozgalmat vezetett a plébániának. Először még Csongrádon, aztán Szegvára került el, és utána, hogy lett belőle békepap, senki nem tudja, de minden visszaemlékezés azt tanúsítja, ő is ebbe a fajtába tartozott, aki nem a hatalom embere, hanem inkább az, aki próbál valahogy ellenük szegülni.
Idézi Teilhard de Chardin munkásságát a könyvben. Én emlékszem rá, úgy terjesztették az ő írásait röplap formájában, igen, itt igen. Magyarországon, ahogy lehet. Ez volt a röplapok felírata. Mintha az derülne ki ezeknek a békepapoknak a tevékenységéből is, hogy végezték a munkájukat, pasztoráltak, ahogy lehet.
Most a teljes Erdőre azért kell vigyázni, mert ő volt annak a zászlóvivője, hogy hogyan tudjuk a teremtés történetet Darwin. Az evolucionizmussal összeházasítani. Tehát, hogy a Darwint kvázi rehabilitálta a katolicizmus szemébe, és ezért marxisták kapva kaprak rajta, és nem csak itt, hát Magyarországon Rezek Román Bence szerzetes terjesztette. Tette, az ő szamizdatjába terjedt, de például Moszkvába egymás után adták ki a Teilhard de Chardin könyveket. Az ő terjedését azért annyira nem akadályozták itt meg.
Megint csak azt mondom, hogy utóbb tekintve ez egy rendkívül nehezen minősíthető tevékenység volt, amit az akkori plébánosok, tehát a hitélet közvetlen gyakorlói végeztek, hiszen egyszerre kellett küzdeni az államvédelmi hatóságok mindent tudni akaró magatartása ellen, és egyszerre kellett erősíteni a hitet a rábízottakban.
Hát kétségkívül, hogy lehet megőrizni a hitet, és úgy megőrizni a hitet, hogy azért a rábízottak, most úgy mondom, egy ifjúsági vezető szemszögéből, a rábízottaknak az egzisztenciája ne lehetetlenüljön el, az egész családjukat ne lehetetlenítsék el. Ugye ez volt egy nagyon izgalmas probléma, és ez nem is mindenkinek sikerült, a könyvben is nagyon különféle stratégiák, vezetői szerepviselkedések érhetők tetten. Kezdve az egész bevallott a mártír szerepet vállalóktól, volt például Lotz Antal, a csanádpalotai káplán, és később ugye ő lett itt a megyei egyház történész, a METEMK megalapítója. Folytatva a sort olyanokkal, mint a Kovács Imre, aki szintén kicsit kockázatkedvelőbb, belemenősebb ifjúságpasztorációt csinált, és haladva azok felé, akik tényleg megpróbáltak mindenféle súrlódást elkerülni. Hát ha már egyszer nem lehetett elkerülni, akkor felvállalták, de hát például a Fokolár mozgalom is ilyen volt, hogy ők nagyon vigyáztak arra, hogy csak abba tűnjenek fel, ahogy az evangélium mondja, hogy szeretettel vannak egymás iránt.
A könyv mottójaként választotta Mezei András Mécs László papköltő Bakonyi látomás című versét, és ebből is két sort emelnék ki. Ki a betyár, ki a szent, magyar földön ki a szent. Ha a mérték tönkrement, senki, semmi meg nem ment. Mit jelent ez?
A könyv végén van igazából a válasz erre a kérdésre, amit az előbb is mondtam, tehát például a békepapi mozgalom objektíve kártékony volt, de voltak jó indulatú tagjai, akik hát minden tőlük tehetőt megpróbáltak, tehát az egyház hűségükről tettek tanúbizonyságot, de a kérdés az, hogy ők mennyiben tudták ellensúlyozni, az egész békepapi mozgalmon belül mennyire tudták maguk felé hajlítani, befolyásolni a mondjuk úgy rosszabb indulatú paptársaikat, vagy például ott van, ami csak ilyen gyanú, de az állambiztonság iratokból megfogalmazódhat ilyen feltevés, hogy például lehettek közösségek, lehettek csoportok, amelyek úgy tudtak működni, hogy egyes emberek onnan bizony jelentéseket adtak az állambiztonságot, nem feltétlenül a saját csoportjukról, hanem máshonnan. Tehát úgy ítélte meg az ávós, hogy ezek viszonylag veszélytelenek, hagyjuk őket futni azzal a feltétellel, hogy viszont másokról jelentéseket gyűjtünk be, azoktól a tégláktól, akik ebből a csoportban működnek. Ezek, mondom, csak feltevések, illetve gyanúk, amik az iratok tanulmányozása során így ütöttek szöget a fejembe, de lehetett ilyen. Most ebben az esetben megint föl lehet tenni a kérdés, hogy mennyibe betyár, mennyibe szent az illető.